Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Hollerik bíboros bevezető előadása. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Nők, poligámia, keleti egyházak web. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. A pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Ferenc pápa előszót írt az Ahogy Jézus tanított minket, a Remény zarándokainak imája című könyvhöz, amely október 9-én szerdán jelenik meg a San Paolo kiadónál. A szöveg a pápa imával kapcsolatos elmélkedéseinek gyűjteménye, néhányuk eddig még nem jelent meg. A nagymamámtól tanultam imádkozni, ő az, aki megtanított imádkozni, és a Szent József iránti áhítatot is belémoltotta, kezdi előszavát Ferenc pápa a kötethez. Aztán a lelki atyáim, mind a szemináriumban, mind a Jézus társaságában segítettek abban, hogy növekedjek az ima tapasztalatokban. Közülük szeretném megemlíteni Miguel Ángel Fiorito atyát, az argentini jezsuitát, filozófia professzort, aki a spiritualitás iránt is nagyon érdeklődött. Már Olaszországban is megjelentek művei. Egy nagyszerű lelki vezető, aki megtanított arra, hogy fejlődjek az imádkozás módjában. Számos kurzust tartott a spiritualitásról. Arra tanított, hogy gyermekként imádkozzam, és ne a vigasztalás cukorkáit keressem. Hogyan történik az ima? Hogyan szoktassuk magunkat az imádkozásra? Mit tegyünk, ha a vigasztalást, vagy éppen elhagyatottságot érzünk, amikor nincs kedvünk imádkozni? A lelki élet tanítómestere volt számomra. Az idők során az imádság terén kapott formációm változatlan maradt, osztja meg Ferenc pápa a könyv elején. Még pápaként sem változott semmi, ugyanúgy imádkozom, mint mindig, ugyanazzal a ritmussal. Néha hangzatos imát mondok, néha az oltári szentség előtt száraz pillanatokat élek meg. Imádságom szép és nem túl szép dolgokon keresztül folytatódik. Néha azt gondolom, hogy többet kell imádkoznom. Ez igaz. Nincs időm, de többet kell imádkoznom. Mindig ragaszkodom az imaórák liturgiájához, a zsolozsmához. Soha nem hagyom el. Délután vesperás. Később az olvasmányos imaóra. Reggeli dicséret, majd a szentmise. És akkor ott van a mentális ima, az elmélkedő ima. Ha van egy kis időm, megpróbálok beszélgetni és kérdezni valamit az Úrtól, de tartok, hogy válaszol. Vallja meg Ferenc pápa az olasz San Paolo kiadó, Ahogy Jézus tanított minket, a Remény zarándokainak imája című könyvéhez írt előszavában. Aztán ott van a mi atyánk, Jézus imája. Ebben minden benne van. Amikor a tanítványok arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, nem hívott hitoktatót, hogy tanítson nekik valamilyen imamódszert, vagy egy szakembert a szónoklat művészetében. Azt mondta, mondjátok ezt? Mi atyánk. A mi atyánk egyetemes ima, a gyermekek imája, a bizalom imája, a bátorság imája és a belenyugvás imája is. Ez egy fontos ima, állapítja meg Ferenc pápa. És vannak imák Máriához. Én is nagyon bízom a szűzanyában. Mindig imádkozom a rózsafűzért. Szeretem a közelemben érezni őt, mert ő egy anya, és vezet minket. Van egy nagyon szép történet, ami természetesen egy legenda, ami elmeséli, hogyan ment meg minket a szűzanya. Ez a tolvajok szűzanya, a rablók védelmezőjének története. Lopnak, de mivel imádkoznak hozzá, amikor egyikük meghal, a szűzanya, aki a mennyország ablakában áll, int neki, hogy bújjon el. Azt mondja neki, hogy ne menjen Péterhez, aki nem engedi be. De este kinyitja a paradicsom ablakát, és beengedi azon keresztül. Nekem ez tetszik. A szűzanya az, aki beenged az ablakon keresztül. Majdnem olyan ez, mint a csempészet, akárcsak Kánában. Az úrnak nem volt szabad nemet mondania, ő ilyen a fiával. Ez így van, könyörög a mindenhatóságért. Ennek a bizalomnak köszönhető az is, hogy nyilvános beszédeim végén mindig arra kérem az embereket, hogy imádkozzanak értem. Szükségem van arra, hogy a közösség támogasson engem az egyház szolgálatában. Ha az egyház nem támogat imával, akkor véged van. A közösségnek támogatnia kell püspökét, a püspöknek pedig imádkoznia kell a közösségért. Az ima megnyitja a szívet az Úr előtt, és amikor a lélek belép, akkor belülről megváltoztatja az életedet. Ezért kell imádkoznunk, hogy megnyissuk a szívünket, és adjunk teret a léleknek. Imádkozunk Jézushoz, az Atyához és a Szűzanyához, de nem gyakran beszélgetünk imában a Szentlélekkel. Mégis a Szentlélek az, aki megváltoztatja szívünket, belép a szívünkbe és átalakítja azt. Az Atya nem ken fel bennünket, a Fiú sem ken fel minket. A lélek az, aki felken minket jelenlétével, és a Szentlélek kenete segít nekem megérteni az egyház valóságát és Isten misztériumát, zárja előszavát Ferenc pápa az Ahogy Jézus tanított minket a Remény zarándokainak imája című könyvhöz.
Hullerik bíboros főrelátor bevezeti előadása a szinódus megnyitásán. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Október 2-án szerdán délután tartotta meg Jean-Claude Hullerik bíboros szinódusi főrelátor a bevezető előadását, amely a szinódus célkitűzéseit, annak munkamódszerét ismertette, különös tekintettel a Ferenc pápa által tavaly februárban létrehozott 10 tanulmányi csoporttal való kapcsolatra. A szinódus ezévi második időszaka nem egyszerűen az előző megismétlése, sem pedig meghosszabbítása, hanem egy továbblépés, amit Isten népe vár az összejöveteltől. A két időszak elsősorban a célkitűzésében különbözik egymástól. Az első szekció feladata ugyanis a kölcsönös és személyes ismerkedés volt, de még inkább a résztvevők által képviselt részegyházak helyzetének, problémáinak a megismerése, amikor önmagukat mások szemének a tükrében láthatták, állapította meg a szinódusi főrelátor. Ez egy fáradtságos, de magában ragadó tapasztalatszerzés volt, amelynek során a résztvevők felismerhették az egyház sokszínű gazdagságát, mint életfeltételének adottságát. A mostani második ülésszakon a figyelmet arra összpontosítják, hogy közös döntés jegyében jellezzék az egyház együttjárásának az útjait, azzal a céllal is, nehogy a helyi egyházak gazdagsága bezárva maradjon saját kincses ládájába, hanem a Szentlélek vezetése alatt kölcsönös ajándékozás révén közkincsé váljon. Ez a második időszak 3 év munkájának desztillátuma arról, hogyan legyünk missziós szinodális egyházzá, foglalta össze beszédét Hullerik bíboros. A második időszaknak az eddigi tapasztalatok alapján készült munkadokumentuma lényegileg különbözik az előzőtől, amely megfontolása ajánlott kérdések sorát vetette fel. Ezzel szemben a mostani munkadokumentum összesűríti a hosszú szinodális előkészület szerzeményeit. Az instrumentum laboris, a munkadokumentum, nem a végleges dokumentum tervezete, amely egyszerűen csak módosítást igényelne, hanem egy folyamat eredményeinek összegyűjtése, amelynek felismerése a mostani ülésszak feladata, mert ennek kell megjelölnie a hangsúlyos szempontokat és elengedni a kevésbé fontosakat, illetve hogy mit kell még feltárni és újra fogalmazni. A továbblépés ezen irányjelzése a szinódus munkája, amit a lélek kér az egész egyháztól, amit aztán megfontolása a Szentatyának ajánlunk, értelmezte a főrelátor. Miként a két munkadokumentum is eltér egymástól, épp úgy különbözik a két ülésszak munkamódszere is. Természetesen megmarad a kis csoportokban végzett munka, és a kongregációs közgyűlések nagy fóruma, de a tavalyi évhez képest mindkettő dinamikája megváltozott. A munkacsoportok továbbra is a lélekben való megbeszélések módszerét követik. A főrelátor kéri a résztvevőket, hogy nagyobb hangsúly fektessenek a megosztásokra, amikor kiki elmondja saját tapasztalatát és véleményét. A delegált elnökök pedig vállaljanak proaktív szerepet, hogy ne térjenek el a már meghagyott prioritásoktól, amiért is speciális képzéseken vettek részt. Végül a főrelátor beszéde nagyobbik részét az úgynevezett tanulmányi csoportokkal folytatott kapcsolatra fordította. Ferenc pápa februári határozatával létrehozott 10 tanulmányi csoportot, amelyek más és más témakörben szakemberek segítségével folytatták az első ülésszakon megkezdett szinodális utat, vagyis e csoportok létrehozásával már megkezdődött a tavalyi szinódus jelzéseinek befogadása és megvalósítása. A szinódus főtitkársága aktívan részt vett ezeknek a csoportoknak az elindításában, figyelemmel kíséri tevékenységüket, amely a szinódus igazi laboratóriumának tekinthető. Ez a 10 csoport egyúttal a szinódusi ülésszak beszélgető partnere is, akiknek a képviselői a délután folyamán beszámoltak az általuk meghatározott programról. Ebből világosan kitűnik, hogy a munkadokumentum 4 szekciójának tartalma milyen szorosan összefonódik a 10 csoport munkájával. Ez a párbeszéd a 2 fórum közt a következő hetekben folytatódik, annál is inkább, mint hogy a 10 csoport számos tagja részt vesz a szinódus második időszakának a munkájában. Beszéde végén a főrelátor egyenként szólította a 10 tanulmányi csoport képviselőjét, akik röviden beszámoltak az eddig végzett munkájukról.
Nők, poligámia, keleti egyházak, internet. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. Az első kongregációs ülésen október 2-án délután mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át eredményeiket a pápának. Ferenc pápa 2024. februárjában levelet írt Mario Grech bíboros szinódusi főtitkárnak, amelyben a tavalyi szinódus záró jelentésében felmerült témák további tanulmányozását kérte. Ezért erre a célra a szinódusi titkárság felügyeletével tanulmányi csoportokat jelöltek ki, melyek az illetékes vatikáni dikasztériumok koordinálásával 2025. júniusáig dolgoznak majd. A pápa úgy indokolta meg döntését, hogy a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első szakaszát lezáró összefoglaló jelentés számos fontos teológiai kérdést vetett föl, amelyek különböző mértékben kapcsolódnak az egyház szinódusi megújulásához, valamint nem nélkülöznek jogi és lelkipásztori vonatkozásokat sem. Természetüknél fogva olyan kérdések ezek, amelyek alapos tanulmányozást kívánnak, ugyanakkor az idei októberben zajló 2. ülésszak idején ezt nem lehet megvalósítani, ezért ezt a feladatot meghatározott tanulmányi csoportokra bízták. Grech bíboros ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a lelkipásztorok és egyházi felelősök, de valamennyi hívő, csoport, társulat, mozgalom vagy közösség részt vehet ebben saját hozzájárulásával. A szinódus főtitkársága gyűjti össze a beérkező anyagokat és juttatja el a megfelelő csoportokhoz. Ferenc pápa rendelkezése alapján a tanulmányi csoportok a következő 10 témának szentelik munkájukat. Az első a keleti katolikus egyházak és a latin egyház kapcsolatainak egyes aspektusai, elősegítve egymás megismerését és a párbeszédet, a növekvő migráció és a keleti keresztény közösségek diaszpóráinak kontextusában. Itt jegyezzük meg, hogy ennek a csoportnak a koordinátora Szabó Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének elnöke, a keleti egyházak dikasztérium konzultora. A 2. csoport a szegények kiáltásának meghallgatása, vagyis mindazoké, akik kirekesztés, abúzus és elnyomás áldozatai, akár a keresztény közösségen belül is. A harmadik a misszió a digitális környezetben, mely nem kockázatmentes, de kulcsfontosságú az egyház tanúságtétele számára a kortárs kultúrában, különös tekintettel a fiatalokra. A negyedik a papi hivatás ajándékának felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában, szemináriumok és képzési folyamatok, valamint azok kapcsolódása a mindennapi élethez, a liturgikus, teológiai, spirituális és fegyelmi örökség. Az ötödik egyes teológiai és kánoni kérdések a papi szolgálat specifikus formáival kapcsolatban, például a diakonátus megnyitásának lehetősége a nők számára, ennek teológiai és lelkipásztori tanulmányozása. Emellett a világiak részvételének megvalósítása, a papi szentségen kívüli egyházi szolgálatok meghatározása. A hatodik a püspökök, a megszentelt élet és az egyházi csoportosulások közötti kapcsolatokat szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában. A hetedik a püspök alakjának és szolgálatának egyes aspektusai, különös tekintettel a püspöki jelöltek kiválasztásának szempontjaira, a püspök ítélethozó szerepére, az Ad Limina Apostolorum látogatások természetére és lebonyolítására, a missziós szinodalitás távlatában. A nyolcadik a pápai képviselők, apostoli nunciusok szerepe. A kilencedik teológiai szempontok és szinodális módszerek egy közös megkülönböztetésért, vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekről. A feladat a hagyományos antropológiai, megváltástani és teológiai etikai kategóriák újragondolása, azért, hogy világosabban lássuk a szeretet és az igazság közötti kapcsolatokat, híven Jézus életéhez és tanításához, következésképpen lelkipásztori és erkölcstani vonatkozásban is. Még végül a tizedik, az ökumenikus út gyümölcseinek fogadtatása az egyházi gyakorlatban, vagyis az eukarisztikus vendégszeretet kérdése teológiai, kánoni és lelkipásztori szinten, a különböző felekezetű párok és családok tapasztalata, az úgynevezett független keresztény közösségek jelensége, valamint a pünkösdi karizmatikus mozgalmak újraébredése. A 10 csoport és további 3 bizottság a felsorolt témákkal foglalkozik tehát, melyek között az egyik kényes kérdés a több afrikai országban előforduló poligámia, illetve annak összeegyeztetése a keresztény erkölccsel. Videóbeszámolójában a kongói főpásztor Fridolin Ambongo bíboros, kinshasai érsek, a SECAM, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke szerint a fő kérdés, hogyan lehet lelkipásztori támogatást nyújtani azoknak a személyeknek, akik poligámiában élnek és a keresztény hitet választották, vagy olyan megkeresztelt személyek, akik megtérésük után poligámiában élnek. Mint ismeretes, az Afrikai Egyház hónapokkal ezelőtt tiltakozott a homoszexuális személyek megáldása ellen, melyet a Fiducia Supplicans nyilatkozat vezetett be. Most pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan viszonyuljon azokhoz a férfiakhoz, akik akár 10 feleséget tartanak, figyelembe véve a gyerekek jelenlétét, az anyagi nehézségeket, az érzelmi kötelékeket és más problémákat. Az afrikai püspökök 4 pontban meg akarják vizsgálni a jelenség formáit, indítékait, a tanítást, mely kimondja, hogy a poligámia nem az Isten által akart ideális párkapcsolat. Ez azonban ma már nem elég, közelségre, aktív meghallgatásra és támogatásra van szükség. A szakértők folytatják tehát munkájukat, amelynek eredményét majd dokumentumban rögzítik. Kedves hallgatóink, a szinódusi tanulmányi csoportok beszámolójának ismertetését szombati adásunkban folytatjuk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Lélek.
cseppek. Schindler Mátyás atya homíliái.